Csak azért, mert élek, azt éreztem, hogy csak azért, mert élek, ez elég ahhoz, hogy szeressenek. A Klik az a 15 éves koromban meghallott dal volt.
Az rég
volt. Igen, de onnantól kezdve vonzott. Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy onnantól kezdve vonzott, a Klik, a másik Klik meg Izrael. Szabó Cipora Jael vagyok.
De kis hangon. Most rendesen hangon.
Szabó Cipora Jael vagyok. 6 éves koromtól akartam orvos lenni. És valószínűleg nem volt túl jó a motivációm. Mindig meg akartam menteni a családtagjaimat. És ugye azt mondtam, hogy a nagypapám meghalt 3 éves koromban, aki nagyon-nagyon közel állt hozzám. És hát ő egy orvosi hiba miatt halt meg. Félre diagnosztizálták, a vastagbélrákot hasnyálmirigy gyulladásként kezelték. Hát az nagyon rég volt már, ugye 1970-ben. De azért valószínű nem kellett volna neki meghalnia, ha időbe felfedezik. És én ezt sokszor hallottam a nagymamámtól, ezt a történetet, hogy ez hogy el lett rontva, és akkor én úgy gondoltam, hogy na majd én olyan orvos leszek, aki megment mindenkit, és nem fogja elrontani, és ez borzalmas nagy teher volt nekem, hogy én úgy akartam dolgozni, hogy ne tévesszek soha, vagy ne tévedjek, és hát ilyet nem lehet, hát ember vagyok, úgyhogy mindenkivel együtt haltam meg, aki meghalt nekem, bár sokáig senki nem halt meg, tehát az intenzíven, én intenzíven esztesiológusnak mentem elsőre, első szakvizsgám az, és az intenzív osztályon soha senki nem halt meg. Tehát egy halt meg, az is új lehet élesztve, tehát nem halt meg. És ez olyan kenyelem volt nekem az örökkévalótól, hogy tényleg így nem, de nem is bírtam volna valószínűleg elviselni, hogyha miattam hal meg valaki. Annyira nem jól gondolkodtam erről a dologról.
Milyen név az a Cipóra?
Bibliai, Héber név, illetve már héberesített Midianita.
Mert?
Hát a Mózes feleségét hívták Cipórának.
Az nem is volt zsidó.
Midianita volt. Uh-huh. Igen. De lett, zsidó lett.
Ugye? És a szüleid ezt választották?
Nem.
Hanem?
Én választottam, illetve nem én választottam, ugye én betértem, és a zsinagógában, hova jártam, ott volt egy idős hölgy, édesanyám korabeli, és őt kértem meg, hogy válasszon nekem nevet, meg a Jael, az pedig az izraeli barátnőm adta. Úgyhogy ők ketten adták a nevemet.
Uh-huh. Mi a, nem tudom melyik az igazi neve, de mi a rendes neve?
Ez a rendes nevem.
Mi
ez
a polgári születéskor nevem. Kapott neved?
Szóval az előző nevem, mert a születési névnek hát is ez
tudom,
van már beírva.
Az igazi, hát igen, de változtattál.
Így van, ezt megváltoztattam, a betéréskor felvettem. Ágnes Andrea voltam.
Uh-huh. Érzed azt, hogy valamit változtatott, hogy neved változott?
Hát azt nem tudom, hogy a névváltozás, vagy pedig az egész betérés, de változtam, az biztos. A nevem az annyiban érdekes, hogy amikor bemutatkozom, akkor vannak, akik azt mondják, hogy hú, de szép, vannak, akik azt mondják, hogy fú, milyen név, ezt sose hallottam. Általában meg kell ismételnem, hogy meg tudják érteni. Vannak, akik pedig már ismerik, és tetszik nekik.
És neked nem tetszett?
Nem.
Vagy?
Már nagyon rég meg akartam változtatni, csak nem volt alternatíva, meg bátorságom se volt. És akkor így a betéréskor mások is megtették ezt a lépést, más betérő barátnőim, ismerőseim. Általában csak az egyik nevüket változtatták meg, de volt, aki mind a kettőt, úgyhogy akkor bátran én is megléptem ezt.
Uh-huh. Nem volt furcsa, hogy
kinek?
Egyszerre nem úgy hívnak?
Ja, nem, mert azokkal nem tudtam azonosulni már. Tehát mondom, évek óta gondolkoztam már rajta, hogy valamit változtatni kéne, csak először mondom, csak az Andrát akartam elhagyni, de hát mindegy. Szóval, és akkor jött közben ez, hogy betértem, kaptam zsidó neveket, és akkor így már
kapóra jött. Mi ütött beléd, hogy betért szót használod? Kitérj, betérje?
Hát ezt így hívják.
Na jó, de... Te, hát így hívják, én nem így hívom, én úgy hívom, hogy felvettem a
zsidó
vallást, de még ez sem biztos, erről majd beszélünk.
Betértem egy nép közé, mondjuk így. Ez a gércedek.
Miért?
Fú, hát mondjuk csak.
Jó, ez egy rendes válasz.
Van hosszabb magyarázat is rá nyilván, de hát az ember.
Na de akkor úgy mond, hogy mert egyszer csak benn van, de hát ezért ez nem egy rövid menet. Tehát mi történt, hogy egyáltalán elgondolkozz ezen, hogy betérek?
Hát igazából, amikor én úgy döntöttem, hogy na akkor én most be fogok térni, vagy szeretnék betérni, az is egy folyamat volt, de azt nagyjából tudom kötni mondjuk 2010 és 13 között már érlelődött bennem nagyon, hogy inkább zsinagógába járnék, a zsidó vallással foglalkoznék, zsidó imakönyvből imádkoznék.
De ismerted, vagy miért?
Hát ismertem. Mert én hívő keresztény voltam, és nagyon sokat olvastam a Bibliát, és a Ótestamentum, vagy hát inkább most már úgy mondanám, hogy a zsidó Biblia mindig nagyon megérintett, és attól kezdve, hogy elkezdtem megismerni. És
na várjál, és a lényeg az, akkor nyissunk egy zárójelet.
Nem tudtam elmondani, mindegy.
Majd elmondod, semmi, csak mi az, ami megérintett benne? Egy része a történet, vagy ahogy, vagy mi?
A közvetlensége, hogy úgy beszél az örökkévaló a népével, mint valóban a apa a gyermekeivel. És vice versa is így van. És ez nekem nagyon tetszett, hogy igazából tényleg gyakorlatilag semmit nem kell csinálni, mert akármit csinálok, én akkor is az ő gyermeke vagyok. Tehát nem kell küzdeni, mert megszülettem, mint Isten gyermeke. Ugye hát a keresztény Bibliát, vagy mondjuk új szövetséget is nagyon jól ismertem, és volt egy kis diszkrepancia a kettő között, és valahogy nekem az Ószövetség vagy zsidó biblia volt az, amelyik azt éreztem, hogy ez az eszencia, ez ebből nő ki ugye a keresztény vallás, keresztény hit, meg is változtatott egy-két dolgot, és például ezeket nem értettem, hogy mai napig nem értem, hogy ha mondjuk elfogadja a kereszténység a 10 parancsolatot, akkor a szombatot miért nem kell megtartani, sőt, az új szövetségben azt írja, hogy bűn megtartani a szombatot. Tehát, hogy ezek például meg az étkezési dolgok, hogy ugye felsorol az örökkévaló egy csomó ételt, amit nem ehetnek a zsidók, vagyis hát azok az emberek, az Izrael népe mondjuk így, mert akkor még ugye ez volt, így hívták őket, és akkor ugyanerre azt mondja Pál apostol, hogy bármit meg lehet enni. És ezeket nem értettem, sok-sok éven át nem értettem. Igazából már a 90-es évek végén megpróbáltam szombatot tartani, nem ment. Nem ment, azt sem tudtam, hogy kell, meg egyáltalán. Csak azért, mert hogy azt mondja, hogy örökérvényű parancsolat, vagy inkább tanítás, vagy törvény, nem tudom, most teljesen mindegy, minek nevezzük, mert 10 mondás, ugye ez a fordításban a 10 parancsolat, az nem parancs, hanem mondás. De hogy örökérvényű, azt mondja a zsidó biblia, akkor mitől változott meg? Tehát ezt így nem értettem. És akkor így próbálkoztam, de akkor még nem ment. Nem ment, mert csak így feszültség lett belőle meg. És aztán...
Várjál, nekem azért ez annyira furcsa. Te gondolom, de mondd el, te beleszülettél egy keresztény családba.
Igen.
Katolik. A család is gyakorolta a hitet?
Nagymamám volt nagyon hívő katolikus, a szüleim nem, és hát persze nekem végig kellett mennem a katolikus gyerekek, hogy mondjam, életútján.
Kellett?
Kellett, igen. Hát a nagymamámra való tekintette, meg azért mégis, ugye, meg voltam keresztelve, első áldozó voltam, hitarra kellett járnom, ilyenek. És hát én az, hogy mondjam, tehát az örökkévalóval mindig hittem benne egy valamilyen módon. A nagymamának nagyon erős hite volt, ez tény. És ő nagyon sokat, vele nagyon sokat beszélgettem, és ő nagyon-nagyon szeretett engem, én is őt. És nagyon sokat mesélt nekem arról, hogy segített neki az örökkévaló. És hát én nem tudom, hogy lehet-e a hitet tanulni, vagy pedig az emberbe egyszer csak születik, ezt nem tudom, nem tudom megmondani. Talán lehet tanulni, legalábbis azt, hogy hogyan higgyünk, vagy hogy mennyire bízzuk rá magunkat a Teremtőre. Inkább ez egy példa volt előttem, Aladi.
Úgy érezted, hogy szükséged van arra, hogy higgyél, hát, vagy így nem merült fel ez?
Ez nem volt nagyon kérdés. Tehát mondom, hogy nagyon sokat beszélgettem a Nagyival, és ő rengeteget mesélt nekem, hogy a háborúban, hogy minket ment keresztül, és hogy ott állt mellette mindig az örökkévaló. És ezt én így készpénznek vettem, elhittem neki, hogy akkor ő. És hát ahogy így fölnőttem, így nyilván, vagy nem tudom nyilván, de gondolom, hogy minden embernek eljön az, amikor elkezd félni a haláltól, vagy betegségektől, vagy valamelyik hozzátartozó elvesztésétől. Ez velem így volt. És akkor mindig az örökkévalónál találtam meg a vigasztalást ebben. Kerestem azt az utat az örökkévalóhoz, ami a legközvetlenebb. Tehát ahogy a legközvetlenebben el tudom őt érni. Azt gondolom, hogy ezért tartom ott a katolikus vallást, és lettem protestáns. És ezért lettem aztán most már így.
Mi baj van a katolikus vallással?
Túl sok a közvetítő. Elvész a lényeg, azt gondolom.
Az apostolok, meg a...
Nem, a... Hát, ahogyan megélik, ahogyan közelednek az örökkévalóhoz, az az út, tehát a közvetítők a papok, közvetítők a szentek, közvetítők a mindenki, tehát a Mária, a Jézus. Tehát, hogy a gyónás, mondjuk kezdjük az elején, tehát, hogy a gyónás, a szobrok, a képek, tehát, hogy túl sok minden van az örökkévaló és az ember között. Én úgy éreztem. Nem tudtam megfogalmazni, csak most.
Mit éreztél akkor?
Hát, azt, hogy én ugyan imádkozom, de ez nem jut el. Nem éreztem azt, hogy egyrészt nem éreztem azt, hogy jól imádkozom, ami annyit jelent számomra, hogy érzi azt az ember belül, hogy imádkozik, vagy egyáltalán is kell imádkozni, csak van benne egy valami, és azt egyből veszi az örökkévaló, egyből veszi, és egyből válaszol, és szinte első, van egy, azt hiszem a Zsoltárokban van, hogy még a számon sincs a szó, és már egészen érted. Szóval valami ilyesmit, és ezt nem éreztem. És aztán volt egy időszakom, amikor így első egyetemista voltam, és így levezettem magamnak, hogy hát akkor ez az érv Isten mellett, ez az érv ellene, és akkor levezettem, hogy nincs. Hát rossz volt egyébként. De hát jó van, ha nincs,
de,
nincs.
De honnan jött a nincs végeredmény?
Hát, hogy mi az, ami bizonyítja, hogy létezik, mi az, ami nem. Így rengeteg könyvet olvastam.
Már tudományosan?
Akár. Meg úgy az én életemben, meg az én gondolataimban is. Tehát így csináltam két oszlopot, hogy mik vannak érvek mellette, mik ellene. Azt már nagyon rég volt, azt gondolom, hogy azt hiszem inkább ilyen tudományos, meg féltudományos dolgok, szóval. És akkor én úgy döntöttem, hogy jó, akkor ő nincs.
Lehet tudni, hogy mik voltak az oszlopban?
Hát, ó, nem.
Csak egy-két dolog.
Tényleg nem emlékszem, mert aztán ez megváltozott, és mondom, pár évet úgy éltem, 3 évet, hogy nincs. Hát rossz volt. Nagyon egyedül éreztem magam. És akkor próbáltam mindenféle más transzcendens dologgal foglalkozni, sok mindennel, de csak ilyen belekóstolás szintjén, hogy ad-e békességet, vagy nem, vagy választ a kérdéseimre.
Lehet tudni, ezek volt,
persze, ez lehet, tehát a buddhizmus, az agykontroll, a kártyavetés, tehát minden, ami 20 évesen az ember így, kevés 20 éve, tehát 23 körül voltam.
És emellett jártál egyetem?
Persze, abszolút.
Hova?
22. A Sotéra. Illetve akkor még Potéra, tehát Pécsen kezdtem 2 évet, és 3. évre jöttem át.
Tehát orvosnak tanultál.
Igen, igen.
Uh-huh.
És nem adtak meg nyugvást ezek sem. És aztán az egyetemen csoporttársaim beszéltek nekem Jézusról, és elvittek egy gyülekezetbe, egy protestáns gyülekezetbe. De akkor már nagyon-nagyon rosszul éreztem magam a bőrömben, ezt hozzá kell tennem.
Emiatt vagy különben?
Nem, hát nekem azért elég nehéz gyerekkorom volt. A nagyapám, akit imádtam, ő meghalt 3 éves koromban. Együtt laktunk ugye nagyon a nagypapám meg a szüleim. Apukám 19 éves koromban. És ezért féltettem én annyira a családtagjaimat, vagy a szeretteimet, akik még megmaradtak, hogy elvesztem őket.
Tehát valahol neked egy apa hiány hát lépett ez fel,
nem
talán?
Nem feltétlenül, mert azért apukám ott volt, apukám nem volt semmi gond, nagyon jó fej volt. Na, és azért felnőtt koromig, hát felnőtt koromban halt már, meg 19 éves voltam, 19 és fél. Jó, nyilván szükségem lett volna még rá, de azért nem nélkülen nőttem föl.
Uh-huh.
Azért. És akkor már megvolt a mostani férjem, együtt jártunk már, és akkor őt rettenetesen rettegtem, hogy elvesztem. Rettegtem attól, hogy majd az esküvő napján baleset éri, és szóval mindent. Ja, de mindegy. És ezen kívül, hogy, mert ugye erre mondhatják, hogy ja persze, hát félt, meg szorongott, meg minden, kellett egy kapaszkodó. Azért voltak nekem konstruktív kérdéseim is, hogy miért jöttünk a világra, hogy mennyiben vagyunk mások, mint az állatok. Például a Vajda vers, hogy ugye boldog vagy ember, koldus vagy király, ki a halál gondolatát fejedben viseled, vagy szívedben, már nem tudom. Ezt lehet, hogy ki kell vágni, mindegy. Szóval igen.
Nem, ez érdekes.
Tehát, hogy ezek így megmaradtak bennem. Aztán a Kölcseinek a Vanitátum Vanitásza, az nagyon, emlékszem, 16 éves voltam, amikor azt olvastam, és az is nagyon-nagyon megérintett, hogy ugye Kölcsei úgy fejezi be a verset, hogy tényleg nincs semmi értelme az életnek, mert a legvégét kihagyja, ami ugye ez a Prédikátor könyve.
Hát azt akartam mondani,
Kohelet,
az
igen,
is erről szól.
Abszolút. Csak ott a vége, hogy azért az örökké valóban való hit az adja meg az értelmét az életnek. Annak a sok minden értelmetlennek tűnő dolognak. És ezt a Kölcsei lefelejtette a végéről. Én meg akkor még csak ezt a verset olvastam, és emlékszem, hogy mentem anyuhoz, mentem apuhoz, hogy hát hogy van ez? Ennyire fölöslegesen vagyunk itt a földön, hogy tényleg azért nagyon-nagyon sokban különbözünk a legfejlettebb állatoktól is, és hogy akkor miért? Miért születünk meg miért építünk házakat, meg miért csinálunk képeket, meg egyáltalán minek él az ember, minek dolgozik, hogyha a vége az, hogy csak meghal, aztán elporlad és kész. És nincs semmi értelme. Úgyhogy akkor eléggé depis is lettem amiatt, hogy ennyire semmi értelme a létezésünknek, és csak szenvedünk, és a vége az, hogy kukacok esznek meg. És ezt nem hittem el, hogy ez így van. És aztán ezeket a kérdéseimet is leírtam.
Jó.
Én mindig mindent leírok amúgy.
Így vállóperek kezdődnek.
Ja. És akkor kerestem azt az Istent, vagy azt az utat az Istenhez, ahogyan erre választ kapok. Én azt gondolom, hogy ez volt a legfontosabb motivációm. És akkor eljutottam ebbe a protestáns gyülekezetbe, És ott átmenetileg megnyugodtam, átmenetileg kaptam választ, átmenetileg közelebb kerültem. Azért mondom, hogy átmenetileg, mert hát ilyen 23 évig jártam oda, durván, de az utolsó pár év az már arról szólt, hogy észrevettem, hogy azért nagyon nagy különbség van az új meg az Ószövetség között, és nem igazán épül az új szövetség az óra, csak mi visszafele megmagyarázzuk, hogy miért épül rá. De gyakorlatilag, ha a zsidó bibliát mint eszenciát, vagy mint alapot veszem, akkor nem feltétlenül igazolódik az új szövetség tanítása belőle. És akkor ezen elkezdtem gondolkozni. Tehát nem tudok egy szóval arra válaszolni, hogy miért tértem be, csak folyamatot tudok mondani. És hát eljutottam oda, hogy elég kemény lesz annak, aki ismer, hogy az új szövetség egyszerűen nem igaz, úgy abban a formában, számomra legalábbis nem. És akkor maradtam itt az alapoknál, az ősi, a 3000 pár éves, vagy 4000 éves hitnél, már Ábrahám 4000 éves, és azt mondtam, hogy akkor nekem az eredeti kell. És nagyon boldog vagyok, hogy így döntöttem. A másik, hogy miért pont megint az előbb eszembe jutott, és megint elfelejtettem, amit akartam, de nem baj, majd úgyis előkerül. Ja, megvan eszembe jutott, hogy ez a zsidóság, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye mondtuk, hogy katolikus családban nőttem föl, már a protestáns megtérésem is rettenetesen kiakasztotta a családomat, hogy elhagytam a hitemet, meg mindent, és hiába magyaráztam a nagymamámnak, hogy ugye, aki nagy katolikus volt, hogy de nem, csak más, kicsit más, de nem tagadtam meg semmit, tehát már azzal kivertem a biztosítékot.
Kiakadtak.
Hogy kiakadtak, igen. És akkor viszont nagyon érdekes volt, hogy így 15 évesen voltam egy, ez nagyon érdekes, 15 évesen voltam egy gimnáziumnak a szalagavatóján, és ott hallottam a Jákob rabbi kalandjaiból a betétdalt, a Heaven Shalom Alechem, és ezt a dalt, és én akkor ezt nem tudtam, hogy mi, mert én akkor még nem láttam ezt a filmet, meg amikor később láttam, se raktam össze, hogy én azt hallottam. Egészen 10 évvel későbbig, amikor abban a bizonyos gyülekezetben, ahova jártam, oda eljött a Gerendás Péter, és elénekelte ezt a dalt.
Héberül?
Igen. Hát ezt a dalt, igen, ezt a héber dalt. De ott azon a szalagavaton akkor csak ezt a betét dalt hallottam, amit feldolgozott egy együttes, a nevét nem tudom az együttesnek, ez a Love Me, Forever Love Me, ez az a dal, és ennek van a refrénje. És akkor én emlékszem rá, hogy ez így teljesen megbabonázott gyakorlatilag, és azt mondtam, hogy nekem kell ez a dal. Ezt én tudni akarom, hogy ez honnan van, meg mi. És végig, egész addig kísért, és persze sose többet nem hallottam, egész végig, amíg egyszer csak a Gerendás Pétertől nem hallottam, és akkor így mondtam a férjemnek, hogy együtt voltunk ott, hogy hát ez az, ezt keresem 10 éve. És akkor legközelebb meg, hát ugye Sabbath Song nagyon sok izraeli dal dolgozott föl, és akkor elkezdtem hallgatni Sabbath Song lemezeket. Szinte már kizárólag csak azt hallgattam, és akkor megint megtalált. Szóval, hogy így jutottam el arra, hogy ja, hogy én akkor már ezt kerestem igazából valahol, és 99-ben jöttem el a kórházból, a Szabolcs utcai kórházban dolgoztam anesztesként, és 99-ben jöttem el onnan, orvoslátogatónak, és emlékszem rá, hogy akkor kezdtem el hordani Dávid csillagot, de igazából semmi közöm így nem volt a zsidósághoz. Egyetlen egy dolog motivált az, hogy előttem a jelenlétemben ne legyenek antiszemita megjegyzések. Na hát én ezt nem tudtam, hogy pont kiváltom vele ezt a dolgot.
Igen. A csillag miatt?
A csillag miatt.
Igen.
Aha. Nem volt túl gyakori, de kaptam. Igen. Kaptam hideget, meleget, mert zsidóktól megkaptam, hogy keresztényként ellopom a jelképet. Akik meg antiszemiták voltak, azok meg hát megjegyzést tettek. Nem volt túl sok, de volt.
De mit?
Már nem emlékszem, az is
rég volt. De hogy mit tudnak mondani, hogy hordasz egy csillagot?
Nem feltétlenül rám, hanem ez a általánosságban. Tehát, hogy így, de hát nem igaz, mert volt egy élményem, ezt most nem mondanám meg, hogy melyik helyen. Mert...
Ja, hogy hol? Ja, igen.
Egy helyen, most ezt végig kell gondolom, hogy mondjam el úgy, hogy az durva volt. Szóval anesztesként dolgoztam több helyen, és az egyik helyen a műtő személyzete direkt, hogy, tehát direkt a jelenlétemben kőkeményen elkezdett zsidózni, de olyan szinten, hogy ami, hogy mondjam, már nem emlékszem pontosan arra, hogy mit mondtak, mert már el is akartam felejteni, de olyan érzésem volt, hogy most, ha tehetnék, akkor nekem jönnének gyakorlatilag. Tehát, hogy a zsidók tehetnek mindenről, ők ki kellene írtani, szóval ilyen szinten. És én ültem, és nem tudtam most mit csináljak. Vártunk a műtétre, hogy menjünk be operálni, és már nem emlékszem, arra sem emlékszem igazából, hogy jó rég volt, arra sem emlékszem, hogy egyáltalán mondtam-e valamit, vagy nem, vagy csak kimentem végül, azt hiszem, hogy kimentem.
De ez kifejezetten neked szólt, vagy
hát
általában?
Ezt el tudom képzelni, igen. Több munkahelyen tapasztaltam ezt egyébként, nem mindenki így a szemembe, hanem voltak, hogy a hátam mögött, és akkor visszamondták, hogy... Végül is, akkor még nem voltam zsidó, de már megkaptam a jutalmamat.
A jobbát.
Igen, úgyhogy nagyjából képbe voltam, hogy mit vállalok be. Uh-huh. 2010-ben voltunk először Izraelben. És
miért?
Ezzel a bizonyos gyülekezettel, férjemmel elmentünk egy ilyen bibliai útra. Hát én már évek óta akartam menni, csak azt mondtam, hogy amíg a férjem nem jön velem, nem megyek. Aztán egyszer csak mondta, hogy na most akkor jön. És ez az ő életében is egy 180 fokos fordulatot jelent.
Na akkor beszéljünk egy picit a férjedről, illetve a férjed hozzáállásáról. Tehát, hogy...
Hát 30... Úristen, várjál.
Ő ki,
89.
Hogy
mi? Van most? 2021? 31 éve? 2? Már nem emlékszem. 32 éves házasok vagyunk. Azt hiszem, ez mindent elmond.
Korán kezdtétek.
Korán kezdtük, meg mi ki, szóval, hogy bármelyikünknek van valami hülye ötlete, a másik ott marad mellette. Ezt tapasztaltam.
Uh-huh. Mert szóval, ő hol ő... volt? Ő is katolikus?
Ja nem, ő ateista, megdöcsött ateista, abszolút.
Ez még szebb így.
Nem zavarja a köreimet. Meg én sem az övét igazából. Mert
de abszolút hisz, toleránsak vagytok egymással
szemben. Abszolút,
igen.
Jó, szóval... toleránsak vagyunk szerintem, meg igazából mind a kettőnek megvan a maga kis köre, mármint nem emberileg, hanem így lelkileg, vagy érdeklődési köre, amiben tök jól el vagyunk, és ezért nem várjuk a másiktól, hogy kiegészítse, vagy pótoljon valami hiányt az életünkben, hanem igazából elfogadjuk én a férjemnek a kertész és foci őrületét, ő meg az én filozófiai és vallási őrületeimet fogadja el. Szóval ezzel a bizonyos gyülekezettel elmentünk Izraelbe, és leginkább a zsidó emlékhelyeket látogattuk. Egy-két keresztényt is, de inkább a zsidókat, szóval 90%-ban. És hát én akkor, amikor oda megérkeztünk, akkor én mondtam, hogy jó, hát akkor én hazajöttem, és akkor most már mindenki mehet, amerre lát, én itt maradok örökre. És igazából rögtön.
Ez tett, hol
ez
volt?
Nem kellett, a Ben-Gurionon ezt így megállapítottam. Igen, illetve gyakorlatilag igen. Meg amikor aztán elmentünk... hova mentünk el, mindegy. Emlékszem rá, arra a pillanatra emlékszem, hogy azt akkor én úgy éreztem, és ezt azóta is így érzem. Azóta voltunk vagy 20-szor már, és minden alkalommal úgy érzem magam, hogy otthon vagyok. Itt itthon, ott meg otthon. De most már inkább ott vagyok otthon, mint itthon. Szóval Izrael, és akkor már azért egy kicsit jobban megfogalmazódott bennem, hogy hát ide kéne tartozni is, nem csak hogy szívben, hanem így egyáltalán, de akkor még mindig csak ilyen érzés szintjén volt. És aztán volt, mondom, elkezdtem imádkozni zsidó imakönyvből, meg még többet olvastam a zsidó bibliát, sőt, és akkor 13-ban tavasszal az első pészakot töltöttem az IKI-ben.
És mi az, ez az IKI?
Az Izraeli Kulturális Intézet.
Igen.
És az...
Itt Pesten.
Igen, igen, igen. Igen. Akkor eldöntöttem, hogy elmegyek egy széderestére. Elmentem. És azt mondtam, hogy hát én akkor innentől már csak és kizárólag hogy mondjam, zsidó körökben akarom ünnepelni az ünnepeket. Azon a nyáron elolvastam a Zsidónak lenni című könyvet, és...
Azt ki írta?
Donán. Uh-huh. Hanna Donán. És akkor megállapítottam, hogy milyen könnyű a zsidó nőknek.
Igen?
Sokkal könnyebb, mint a keresztényeknek. Nincs annyi feladatuk. Mármint a vallásilag. Meg úgy egyáltalán. És annyira tetszett az egész vallás, én akkor még így nagyon nem ismertem, kicsit, nagyon nem. Hát, amit a gyülekezetben így meséltek, mert nagyon a gyülekezetben több...
Most melyik gyülekezet?
Ez az a bizonyos protestáns gyülekezet.
Ja. Igen.
Tehát azért az is hozzájárult az egész történetemhez, az, hogy én egyáltalán itt lehetek zsidóként, hogy a gyülekezetben nagyon sokat tanítottak a zsidó bibliából. Sokat hívtak rabbikat, ortodox rabbikat, akik szintén tanítottak. Rengeteg izraeli dalt énekeltünk, és akkor én mindig extázisban voltam, kész voltam teljesen az összes izraeli úgynevezett dicsérettől, tehát amit izraeli dalokat énekeltünk együtt. És így elég jól megismertem a zsidó vallást az ő oldalukról nézve.
Találkoztok különben is, vagy találkoztatok különben is?
Míg oda jártam, igen. Azóta már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon keveset.
Mert másképp gondolkozol, vagy másképp hiszel?
Én azt gondolom, hogy igen, és ez egy nagyon súlyos ütközési pont. Hát a keresztény Biblia azért elég keményen fogalmaz a zsidókról, pláne azokról, akik visszamennek a zsidóságba, vagy esetleg nem adj Isten, vagy adja Isten inkább. Nem is voltak zsidók, és mégis zsidók lettek. Erről nagyon keményen fogalmaz. Egyfelől megmondja, hogy a gyökér az a zsidóság, és meg a törzs, és hogy az új zsidók, úgymond, Pál szerint a nem zsidók keresztények ebbe a törzsbe vannak beoltva, és hogy majd egyszer majd azok, akik most félre vannak állítva magyarul a zsidó nép, akik testileg zsidók, azokat is majd visszahozza az örökkévaló az idők végén. Mármint, hogy úgy visszahozza, hogy egybe szerkeszti ezt az új zsidókat a régi zsidókkal, és hogy ne legyenek az új zsidók lekezelőek, vagy megvetőek a zsidósággal, mert nem lennének ők, hogyha nem lenne a törzs, amibe beleoltottak az öreg olajfa, meg az, ez a példázat erre. De azt mondja, hogy most félre vannak állítva, és most ők most homály van rajtuk, és nem tudják, hogy mit csinálnak, mert nem ismerik el Jézust Mesiásnak. És akkor ezt mondja egy helyen, a másik helyen meg azt mondja, hogy azok, akik visszamennek a törvény alá, és a szabadságot felcserélik a törvénnyel, mert hogy azt mondja, hogy Jézus felszabadított a törvény alól, és ezt mondja az új szövetség. Holott Jézus meg azt mondja, ugye, hogy betölteni jött a törvény, nem eltörölni. Na, itt volt nekem a hatalmas nagy problémám egyébként, hogy mondhatjuk azt, hogy el van törölve mondjuk a szombat, és Jézus is megtartotta a szombatot. Hát volt egy kis reform, mindegy, de azért alapvetően megtartotta. Azzal, hogy akkor mi nekünk meg tilos megtartani a szombatot, már nem mi nekünk, hanem a keresztényeknek. És akkor ez így hogy? Tehát ezt így nem értettem. És akkor mi az, hogy Jézus eltörölte a törvényt, és felszabadított a törvény alól, holott meg ő azt mondta, amit ő mondott, hogy betölteni jött a törvényt. Tehát ezeket én nem értettem, és senki nem tudta nekem megmagyarázni, mindenki ugyanazt zajkózta azokat a standard kliséket, amiket tudok én is, mert hát 23 évig jártam, tehát tudom, hogy mi a válasz, de ez nem válasz. És sőt, hát odaig elmegy a Galata levélben, azt hiszem, hogy bűn megtartani a törvényt. És tehát, hogy jó, mindegy, szóval lényeg az, hogy ezeket én nem értettem, a zsidóság félrevetett.
Ez a 600-valahány törvény
parancsolat,
mindről?
Hát igen, 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 hogy Jézus önmagában elegendő.
Hát a 10 parancsolatot azért megtartották.
Azt mondom, hogy így van, de ez az, hogy nem tudod megmondani, hogy melyiket szabad, melyiket nem szabad, miért szabad. Igazából van az abcselben, van egy apostolok cselekedeteiben van egy mondat a Pálnak, hogy bár négy dolgot kell megtartani, a többit nem. A bálványimádástól tartózkodni, a vérevéstől tartózkodni, a fulvaholt állattól és a paráznaságtól. Ezt a négyet kell megtartani, az összes többi szabad. És akkor így nyilván a lelkiismereti szabadság keretein belül, hát nem. De mindegy, szóval annyira konfúz lett nekem ez az egész, ahogy így elkezdtem ugye járni zsinagógába, és hallgatni, és olvasni, rengeteget olvastam zsidó könyveket, amik a Tanakhot, a zsidó bibliát magyarázzák. Elkezdtem a zsidó bibliát olvasni, a Herz bibliát, annak a magyarázatait, szóval megmondom, rengeteg tanítást hallgattam ezzel kapcsolatban, és egyre inkább azt éreztem, hogy ez valahogy így lóg a levegőben, ez át lett írva az egész, és nem is igazából következik egymásból a kettő, vagy hát a új szövetség a régiből. Na és akkor...
Hát jelentős reform volt.
Igen, és azt gondolom, hogy egy reform, abszolút reform történet volt, igen, igen.
Meg bejött a szeretet.
Az benne is volt.
Hát igen, de itt ez lett a fő irány.
Azt a baj, hogy
meghamisították,
mert hogy a Mátéban mondja Jézus, hogy megmondatott a régieknek, hogy szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet, és ezt nem mondta soha senki. Sőt, az van az...
Jézus sem mondta
ezt. Lehet, hogy nem mondta, de ez van leírva, hogy ezt mondta. Ezt tudom biztosan, mert ez is kiverte a biztosítást. Amikor én évekig tartott nekem az, hogy eldönt, hát nagyon nehéz döntés volt azért azt mondani, hogy Jézus nem messiás, ezt így kimondani. Ehhez nekem nagyon biztosra kellett mennem, hogy minden biztos.
Na jó, eljutunk ehhez is.
Na minden, csak mondom. Nem akarom átugrani, csak mondom, hogy azért éveken keresztül tanulmányoztam ezt, és a lényeg, hogy a Tóra azt mondja, hogy az ellenséged ökre beleesik a kútba, vagy mit tudom én, akkor tessék kimenteni, és add vissza neki, szóval sehol nem mondja azt, hogy ne szeresd az ellenségedet, sőt. Na mindegy. Szóval vannak itt csúsztatások, na, ez a lényeg. És erre rájöttem. És akkor... Szóval ott voltatunk, hogy 13 nyarán elolvastam ezt a Zsidónak lenni című könyvet, és akkor nagyon-nagyon sokat gondolkoztam akkor is, és akkor történt hát egy kisebb malőr, ami most már úgy gondolom, hogy nagyon jó döntés, vagy nagyon jó történet volt. A nagyobbik fiamat augusztus 20-valahanyadikán megkérték ennek a bizonyos gyülekezetnek az iskolájába, behívattak minket, hogy vigyék el az iskolából augusztus végén. És akkor...
Hanyadikos volt?
Ő akkor végezte az 5-et. Uh-huh. Hát, kicsúszott a talajában alól, mert egy tüneményes gyerek, de nem volt egyszerű. És önhibáján kívül, de ennél többet viszont nem akarok mondani.
Jó.
És felhívtam a sejber igazgatónőjét, mai napig hálás vagyok neki, még most is ő az igazgatónő, hogy hát ez van, hogy tud-e segíteni. Egyébként már a kisebbiket, aki 3-4 évvel fiatalabb, mint a nagyobbik, már őt a sejberbe akartam vinni 3 évvel azelőtt, csak akkor még a nagyobbik úgy gondolta, hogy nem szeretne átjönni.
A sejber az a zsidó általános iskola.
És gimnázium, igen. Sejber Sándor gimnázium, igen. És a kicsinek nagyon tetszett, meg minden, de akkor mi messze lakunk, és két irányba kellett volna vinni őket, szóval nehéz is lett volna, tehát vagy mind a kettő egy helyre, vagy nem tudom elhozni. És akkor ezen a nyáron fölhívtam a Bernit, és azt mondja, hogy miért pont ide? Mondtam, hogy melyik gyülekezet. Mondta, hogy jobban jöjjenek. És akkor bementünk felvételizni a gyermekkel, fölvette, és onnantól kezdve kivirult a gyerek. Mert addig egy eléggé bezárult mindenhogyan. És kivirult, és hát kiderültek, amik kiderültek. Nagyon sokat segített nekünk. És viszont kötelező volt ugye zsinagógába járni. Úgyhogy én már ugye tavasszal eldöntöttem, hogy én már zsinagógába fogok járni. De hát így meg aztán kötelező is volt, úgyhogy nagyon boldog voltam, hogy mehettünk. És akkor az első zsinis igazi már zsidulós, tehát már abból a célból, hogy majd én egyszer ide szeretnék tartozni, megmozdulásom az a Rosh Hashanah volt azon az éven, tehát 2013 őszén. És akkor onnantól kezdve mindig mentem pénteken, volt, hogy pénteken is, szombaton is.
Mi fogott meg a Rosh Hashanah-ban?
Nem a Rosh Hashanah-ban, maga az egész, hogy a zsidóságban mi fogott meg, vagy a zsidó közegben?
Akkor így kérdem.
Az, hogy nem kellett semmit tennem azért, hogy elfogadjanak és szeressenek. Még így Jézus úgy, már nem, Jézus hívőként is, mindenhogyan. Tehát csak azért, mert élek, azt éreztem, hogy csak azért, mert élek, ez elég ahhoz, hogy szeressenek, vagy hogy... Igen, tehát hogy, és akkor ez nagyon-nagyon-nagyon megérintett, és ez azóta is ezt érzem, akár mit is ért azóta, mert azért mindegy, de ezek mind a javamra váltak, voltak ilyen visszautasítás, meg egyebek, kicsit így, hát 5 évig tartott, mire sikerült betérnem, de...
Majd kell ez is.
Tudom, azért mondtam, hogy nem volt megkönnyítve, egyáltalán nem, de én hálás vagyok annak a rabbinak, hát végülis nem titok.
De azért ezt is fejmesél, de nem szóval, titok, ja, abszolút
nem,
nincs,
jó,
titok,
nincs titok,
hanem hogy jó, eljutsz addig, hogy betérsz.
Jó, szóval...
Mi volt az utolsó klik a Rosh Hashanah-t most félretéve? Tehát mi volt az, amikor azt mondtad, hogy hopp, most akkor felhívom, nem tudom, kicsodát, vagy elmegyek oda, és megkérdem, hogy hogy van, akar engem?
Ez mind folyamat volt. Nem tudom neked így.
Nem volt egy?
Nem. Nem volt. A klik az a 15 éves koromban meghallott dal volt.
Az volt.
Igen, de onnantól kezdve vonzott. Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy onnantól kezdve vonzott. A klik, a másik klik meg a Izrael. Tehát, hogy oda, amikor oda kimentem először, akkor...
Éreztél ott valamit,
hát
mondod, de mi volt, ami ezt mondatta veled? A tudatod,
érzés.
Vagy volt valami?
Nem, semmi. Csak ezt éreztem. Kiszálltam. Most nem a reptéren pont, hanem amikor megérkeztünk a szállásunkhoz. Ennyi. Emlékszem rá, leszálltam a buszról, és mondtam, hogy megjöttem haza. Ennyi. És a végén úgy sírtam... Jeruzsálem. Azt hiszem, Jeruzsálembe szálltunk meg elsőnek, de már ebbe se vagyok biztos.
Jó.
Annyira rég volt már.
Nem emlékszem,
hogy milyen úton mentünk végig, mert lehet, hogy nem Jeruzsálem volt rád, de lehet, hogy Tel Aviv volt. Nem tudom, de teljesen mindegy. Mert arra nem emlékszem, csak arra, hogy leszálltam a buszról, egy Jáda-szigeten, és azt mondtam, hogy én megjöttem haza. Egyszerűen csak ennyi. Nem tudom, körülnéztem, építkezések voltak meg, szóval semmilyen valami csodaszép táj, vagy valami, nem. Mert olyan már volt egyetlen egyszer velem életemben, hogy nem akartam hazajönni valahonnan, de ott nem éreztem otthon magam, ott csak jól éreztem magam. Ez Mexikó volt.
Uh-huh.
Ja. Playa Carón.
Tehát a második pont az Izrael volt, de még az izraeli utad után is azért jókora idő eltelt. Ami...
3 év, hogy elkezdtem zsidibe járni. Nem olyan sok.
Nem, hogy elkezdted, hogy megkerestél egy rabbit.
Ja, hát én akkor kerestem meg, akkor őszön, tehát a Rosh Hashanah, akkor már meg akartam keresni egy rabbit, és akkor ezt a rabbit megkerestem.
Ezt, melyik társaság volt? Mert irányzatok itt is vannak.
A neológ, Bér Salom zsinagóga. És akkor elkezdtem oda járni. Igazából nem úgy kerestem meg, hogy szeretnék betérni, hanem csak egy barátnőm, aki szintén betért amúgy, csak sokkal korábban, ismerte a Radnóti Zolit, és ő mondta meg, hogy hol keresgéljek, hova menjek, és akkor én rákerestem a honlapon, és ezt a telefonszámot, vagy e-mail címet, nem is tudom, mit felhívtam, vagy írtam, és akkor azt hiszem még...
Melyik labét csalom?
Lármányosi, a Radnóti Zoli ott a labi.
Uh-huh. Azzal akkor ő volt az első, akit így megkerestél.
Igen. És akkor...
Ezt azért is kérdem, mert a zsidó vallás talán így a körülöttünk lévők közül az egyetlen, amelyik nem egy térítő vallás. Tehát, hogy nem egy könnyű dolog belépni.
Vagy... Hát ezt vettem észre.
Ne, kérdem.
Ez így volt velem legalábbis.
De el is magyarázták, vagy mi volt?
Hogy miért?
Hát nem, bejelentkezel.
Én bejelentkeztem egy Rósa Sanára, bementem, teljesen ismeretlen.
Jó, ez lehet.
És én úgy viselkedtem, mintha már én 100 éve ide járnék.
Igen.
Mert nem kérdezte senki, hogy miért vagyok itt, mindenkivel letegeződött. Tehát teljesen, én ilyen alapvetően hát elég.
Senki nem kérdezett
senkit? Semmit. És aztán onnantól kezdve elkezdtem járni oda. Sőt, az első padban volt helyem. Mondtam, hogy ez tetszik nekem. Én nem jelentkeztem be, én nem kértem, hogy hadd járjak. Én elkezdtem járni, nem kérdezték, hogy miért vagyok ott, semmit. És akkor egyszer csak... akkor már bajban voltam, hogy mondjam meg, hogy én szeretnék betérni. Aztán... hát elmondtam, hogy én ugyan Jézus hívő vagyok, de én szeretnék betérni. Hát mondta, hogy jó, akkor szia. Szó se lehet róla.
Ezt mondta? Így, hogy...
Hát így, hogy szia, nem, de kapásból, hogy szó se lehet róla, nagyon kedvel, meg minden, de hogy addig, amíg én Jézusban hiszek, addig én nem lehetek zsidó. Nem értettem, hogy miért, mikor Jézus is zsidó volt. Miért? Hát mondom, miért? Nem értem. És akkor eltelt még 3 év, mire megértettem, vagy 2. Nem tanácsolt el, azt mondta, hogy nem térhetek be, amíg Jézusba hiszek. De ő nagyon szívesen lát, mondom, akkor ne is járjak, de járjak nyugodtan. És akkor elkövetkezett 1-2 év, amíg ezen kellett rágódnom, hogy ez most így hogy van, és hogy mit jelent nekem Jézus, meg mit jelent nekem a zsidóság, meg hogy a zsidóság miért ilyen határozottan állítja, hogy Jézus nem messiás, akkor ebben mégiscsak lehet valami. Ez nagyon fontos kérdés, hogy ki a messiás. Hogy a messiás az egy embere egyáltalán, vagy egy eljövendő világ, egy messiási kor, mert azért a zsidóság nem feltétlenül egy emberben hisz, mint messiásban, hanem inkább egy korszakot fogad el, vagy abban tud jobban hinni, hogy egy messiási korszakba fogunk belépni, ami valamikor majd egyszer eljön. Az ember messiásokkal baj van, mert abból volt több. Én zsidónak éreztem magam, nyilván azért kezdtem el a zsidó vallást gyakorolni már még úgymond keresztényként is. Tehát, hogy én nagyon zsidó akartam lenni, tehát azzal, hogy én betértem, azzal hivatalosan is a zsidó nép tagja lettem, és ez nekem iszonyatosan fontos volt, hogy amiben én hiszek, ahova én tartozni érzem, hogy tartozom, az ténylegesen legitim legyen. És ugye, mint tudjuk, az antiszemitáknak zsidó voltam. Már akkor is, amikor még nem is tudtam róla, hogy zsidó akarok lenni. Viszont a zsidóknak nem voltam zsidó. És az így egy ilyen tudathasadásos állapot, hogy akkor most én annak tartom magam, de nem fogad be az, aki, nem fogadnak be azok, akik viszont, akikhez tartozni szeretnék. Vagy azik, akikkel azonosulni tudok, így mondanám inkább. És az a válasz igazából, hogy ezért volt fontos. Mindenki ezt mondta, hogy miért akarod ennyire, miért ilyen fontos? Hát azért, mert így elmondhatom magamról azt, amit én hiszel. Így legálisan mondhatom azt, hogy zsidó vagyok. Nem csak, hogy abba hiszek, vagy nem tudom.
Uh-huh.
Éjszakákon át nem aludtam, annyit gondolkoztam. Az előző gyülekezetem miatt is volt bennem egy csomó vádlás, hogy jaj, hát most akkor én ott hagyom a keresztény hitemet. És ugye tudjuk nagyon, azt is tudjuk, akik ismerik az új szövetséget, hogy milyen átkokat kap az, aki elhagyja a hitét, a Jézusba vetett hitét.
Na de számít ez?
Amikor te benne vagy, igen. Tehát amikor hiszel, egy bizonyos dologban.
Mert hiszen te hiszel.
Én hát hiszek, de az... nem az emberektől jön az átok, hanem ez le van írva, tehát hogy így, amiben én addig hittem, az írta le. És amikor a úgymond barátaid eltávolodnak tőled, mert elkezdtél zsinagógába járni, először még csak figyelmeztetnek, hogy antikrisztusi vallás és ne járj oda. Én egy bulldog típus vagyok, tehát én beakadtam ebbe, hogy betérek, és semmi nem tudott eltántorítani. Azt élveztem, mert egy felfedező út volt igazából. Nyilván az ember nem csak azt élvezi, ami jó, hanem azt is, amikor küzd, már hát egy bulldog típus legalábbis. És hogy én élveztem minden percét, igen. Hát nem könnyítette meg nekem a dolgomat, nem baj, abszolút nem baj.
Mert? Már hogy nem könnyítette?
Elmaradtak levelek, ami arról szólt, hogy mikor kell mennem a tesztírásra. És valahogy én nem kaptam meg ezt
nem
a levelet.
Nem lettél értesítve?
És akkor sose felejtem el, támasz 17 volt, böjtöltem egész nap, és reggel hívtam a darvas főrabbit, hogy mi van. Hát mondta, hogy intézi. Hát olyan szinten intéződött, ő intézte, csak nem kaptam még mindig értesítést, hogy aztán végül 5 óra volt, már délután 5 óra volt, iszonyatosan fájt a fejem már, de nem azért, mert böjtöltem, hanem mert annyira ideges voltam, amikor még mindig nem tudtam, hogy hol és mikor van a tesztírás. És tudtam, hogy van aznap. És azt is tudtam, hogy engem a darvas rabbi engedett, mert ő kikérdezett, és ő is tudott mindenről. Tehát mindenki tudott mindenről, senkinek nem hazudtam soha. Mégsem kaptam értesítést. És akkor mondom a férjemnek, hogy én nem megyek sehova. Azt mondja, figyelj, ha már eddig küzdöttél, most már menjél el, ez nem lehet. De mondom, nem tudom, hova kell menni. És akkor végre egyszer a Gábor, Finálé Gábor fölhívott, hogy hova kell menni. Elmentem, és 60 pontos tesztet 59 pontosra írtam meg azért, mert annyira fájt a fejem, hogy nem bírtam kiszámolni a fél napokat, mindegy. És akkor küldte el a Zoli végül az e-mailt, és akkor másnap reggel meg volt a betérésem, ami arról szólt, hogy Jézussal hogy állok. Tehát, hogy egy kanyi kérdés nem volt abból, hogy a zsidóság praktikus része, csak Jézusról, meg a keresztény hídről, meg hogy most akkor mi lesz velem. És fél órán keresztül folyamatosan csak
ez erről. Hogy megy ki előtt?
Hát a Bédin előtt. Akkor
szóval ez nem az egész közösség?
Nem, három a Sík utcában. Akkor a Fröhlich Robert volt ott, Darvas István és a Radnóti Zoltán. És akkor így. Aztán a végén csak sikerült meggyőzni őket, hogy ezt tényleg komolyan gondolom, és hát aztán én nagyon boldog voltam, persze. De hát ezért volt nehéz. Igazából a vége. A vége volt a legnehezebb. Szóval mondott egy olyan aranyosat is, hogy én túl jó vagyok ahhoz, hogy zsidó legyek, és azt így nem értettem, hogy mire alapozza ez, de mindegy. És akkor...
Azóta sem?
De.
Azóta tudod, hogy...
De nem baj, hát ő, hogy mondjam, ő jót akart alapvetően az embereknek, jót, tehát hogy úgy érezte, hogy belekerülök egy olyan közegbe, ami nekem lehet, hogy egy kicsit túl naturalista, vagy nem tudom. Nem az, aminek képzelem, tehát hogy ez a rózsaszín buborék az el fog pukkanni. Hát elpukkant a rózsaszín buborék, de maradt egy buborék, és ennél én nagyon örülök, hogy...
Miért pukkant el?
Hát mert látom, hogy mi minden nép... szóval az emberek, akár zsidók, akár nem. És nem kell senkit fetisizálni, semmelyik népet sem. Semmelyik vallás követőjét nem kell fetisizálni, és nem kell azt gondolni, hogy azért, mert valaki vallásos, vagy valamilyen vallás követője, akkor már szent lesz rögtön. Nem. És ennyi.
De mi volt, ami elpukkant? Még mindig nem értem.
Hát például, amit az előbb meséltem, ez a, amikor betértem, és az ortodox részről megkaptam, hogy minek. Mert ez a betérés, ez nem számít, meg rosszabb, mintha nem is lenne. Azért ezek nem esnek jól. Meg hogy például az ortodoxok engem nem tartanak zsidónak. mert csak neolóbetérésem volt. És ez hát azért egy kicsit bánt. Jó, nem érdekes. Viszont én nagyon boldog voltam. Ezek után.
És azóta?
És boldog vagyok. Mindig megmondom a férjemnek is, meg mindenkinek, hogy az életem három legjobb döntése, az első az a férjem, a második a gyerekek, és a harmadik ez. Tehát nem sorrendben, hanem időrendben. Más ember lettem, tényleg.
Igen?
Abszolút. Abszolút. Ja, hát még mindig csak 8 éve kezdtem el a zsidulást, ugye? De hát ez nagyon kevés, mint ahhoz képest, hogy valaki abba születik, és úgy nő föl, zsidó anya neveli föl, tehát azért össze se lehet hasonlítani a kettőt, hogy mennyi előnye van egy olyan embernek. De már érzem azt, hogy teljesen máshogy gondolkodom dolgokról. Szerintem jobban, sokkal toleránsabb vagyok, sokkal megértőbb, sokkal elfogadóbb. Úgyhogy meg így az életemmel kapcsolatban is sokkal elfogadóbb vagyok, magammal kapcsolatban is. Nem kell semmit bebizonyítanom most már. Na jó, szóval, hogy igen. Tehát, hogy ahhoz, hogy én értékes legyek, ahhoz nem kell semmit csinálnom. Tehát, hogy nem azért lesz valaki értékes vagy nem értékes, mert valamit csinál. Szóval ez a bizonyítási kényszer, ez azt hiszem kopik. Még azért nem menekültem meg tőle teljesen, de kopik. Ránéztem a Mazsihisz honlapjára, hogy keresnek-e esetleg orvost. De így nem reménykedtem, hogy fölvesznek, mert nem vagyok belgyógyász. Erre feljelentkeztem, és fölvettek. És akkor ez volt az 4. döntés, ami a legjobb döntés volt az életemben, ami igazából csak így az utamba sodródott. És akkor oda mentem, és hát lubickolok, szóval imádom. De ez rossz, mert állandóan ott is vagyok ennek örömére, hogy imádom az öregeket, imádom, hogy zsidó helyen vagyok.
Pedig itt aztán meghalnak.
És itt meghalnak, hát meg sajnos meg. De van egy-kettő, aki úgy hal meg, hogy nem értem, hogy miért. Azzal meghalok egy kicsit én is. El kell fogadnom, hogy vannak dolgok, amit nem tudunk, ugye? Hát nagyon keveset tudunk még mindig. Viszont vannak sikerélmények, ami meg aztán nagyon nagy sikerélmény, amikor a nagyon időset lábra tudod állítani, és azot tudod engedni. Ilyen is van. Kevés, de van. És nem is az a baj, hogy idős, hanem hogy sok betegsége van, ugye az. És aztán könnyebb elfogadni itt azért, hogy meghalnak, mert főként azokat, akik, hogy így látod, hogy már várják, és hogy lehet várni a halált, hogy nem azért várod a halált, mert már annyira rossz, hanem egyszerűen, mert leélted az életedet. Mint Ábrahámról is mondja, hogy jó vénységben meghalt, elaludt az atyáival. Szóval, hogy ez az elalszom, és ez nekem a halálfélelmet, ami már azért sokat csappant a betérés óta, de azért még meg legyintgetett. Itt azért ez nagyon sokat oldódott, mert látom, hogy lehet úgy elmenni, hogy az ember megelégszik. És nem azért, mert fáj, meg már ne fájjon meg, ne legyek ilyen beteg, hanem egyszerűen megelégedett. Így is el lehet menni. És ez jó. Ezt jó látni, hogy ez egy természetes dolog, hogy az élet része a halál, és nem félni kell tőle. És ez a materialista társadalom, a materialista világnézet nagyon eltávolította a halált az emberektől, és az emberek berakják az otthonokba, meg az intézményekbe a halál előtti állapotban levő hozzátartozóikat, ahelyett, hogy otthon körbeállnák, és fognák a kezét inkább, mert félünk a haláltól, nem kéne félni.
Hát nem csak azért, de hát nehéz, nehéz ápolni
ezért.
Is, meg
egy-két nappal a halál előtt sokszor. Aha. Tehát leginkább azért, mert félnek. Látom, beszélünk a hozzátartozókkal, félnek, rettegnek. Holott pont azt kéne, hogy tudják, hogy ez teljesen természetes, mondanám jó dolog. Mert hogy jó megszületni, meghalni se rossz. Az nem mindegy, hogy mit csinál az ember közte. Ez nem lehet a vége?
De.
Szerintem, hogy azt én befejeztem.